megvan a Fidesz államfőjelöltje, Orbán Viktor Schmidt párt javasolt a köztársasági elnöknek. A szlovák államfő kormányalakítási megbízatást adott Iveta Radičovának, megegyeztek a koalícióra készülő pártok. Pusztító árvíz Erdélyben, ketten meghaltak, több száz házat öntött el a víz. 10 mázsa hal pusztult el a Hortobágy-Berettyón, szinte a teljes halállomány, a folyamat megkezdődött az agyván is. Köszöntöm Önöket, a Duna Televízió híradóját látják. Schmidt Pál házelnököt javasolja köztársasági elnöknek Orbán Viktor. A jelöltet holnap hallgatja meg a kormánypárti frakció. Az MSZP biztosan nem támogatja Schmidt Pál jelölését. Az LMP továbbra is Sólyom Lászlót látná szívesen az államfői poszton, a Jobbik pedig még nem döntött arról, hogy kit támogat.
Nyári szabadságáról levélben értesítette a kormánypárti frakciókat Orbán Viktor, hogy kit javasol köztársasági elnöknek.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke azt javasolja, hogy a Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt képviselői Schmidt Pál urat, az országgyűlés elnökét jelöljék, majd válasszák meg Magyarország következő köztársasági elnökének.
Szijjártó Péter arról nem beszélt, hogy kik kerültek még szóba, mint ahogy arról sem, miért nem Sólyom László jelenlegi államfőt jelöli újra Orbán Viktor. Hasonlóan szűkszavú volt Schmidt Pál is.
Én ezt a felkérést örömmel elfogadom. Holnap délután 4 órakor kerül itt a parlamentben a meghallgatásomra, ahol ismertetem a frakcióval, a képviselőtársaimmal az elnöki munkáról valott nézeteimet, felkészüléseimet, terveimet.
A házelnök ennél többet ma nem mondott. Az MSZP nevetségesnek tartja a jelölést.
Kérdéses, hogy Schmidt Pál, mint egy hű pártkatona, mennyire tud majd szembe menni olyan esetekben a Fidesz kéréseivel, amikor a pártpolitikai érdek és a nemzeti érdek egymással ütközik.
Mesterházi Attila azt mondja, az MSZP csak saját jelöltjét tudja támogatni, de hétfőn meghallgatják Schmidt Pált. A Jobbik holnapi frakcióülésén dönt arról, kit támogat.
Azt már most le tudom szögezni, hogy az MSZP jelöltjét nem tudjuk támogatni.
Ők Morvai Krisztinát javasolnák államfőnek, ha lenne jelölési joguk. Az LMP az indoklást hiányolta Schmidt Pál jelölésénél. Siffer András azt mondta, döntésük előtt meg akarják hallgatni a Fidesz és az MSZP jelöltjét is. Az LMP akár csak a Jobbik nem tud önálló köztársasági elnök jelöltet állítani, mert nincs elég országgyűlési képviselőjük. Véleményük azonban van.
A Lehet más a politika választmánya és frakciója egyhangulag bizalmáról biztosítaná Sólyom László köztársasági elnök urat, hogy folytassa megkezdett tevékenységét a következő 5 éves ciklusban.
A leköszönő államfő egy interjúban azt mondta, nem bánt meg semmit és jó lelkiismerettel fejezi be munkáját. Sólyom László úgy fogalmazott, mostanában olyanok is velem védetnék a demokráciát, akik 8 évig vidáman taposták. A jelenlegi köztársasági elnök mandátuma augusztus 4-én jár le. Utódjáról június 29-én dönt az országgyűlés.
A szlovák államfő ma a kormányalakítással bízta meg Iveta Radičovát, a jobbközép pártok miniszterelnök jelöltjét. Pozsonyban közben már gőzerővel tartanak a koalíciós tárgyalások. A Szlovák Kereszténydemokrata Unió, a kereszténydemokraták, a Szabadság és Szolidaritás pártja, valamint a Hídmoszt ma estig megegyezhetnek a minisztériumok elosztásában is.
Az államfő először Robert Ficót fogadta az elnöki palotában, aki hivatalosan is bejelentette, hogy nem tud kormányt alakítani. Ezután tárgyalt Iván Gašparović a koalícióra készülő 4 párt vezetőjével. Iveta Radičová kormánykoalíciós megbízását hatalmas bakival kezdte a szlovák államfő. Az SZDKU miniszterelnök jelöltjét a Smer, tehát Fico pártja alelnökének nevezte.
Pani podpredsedničky.
A Smer alelnöke közölte velem, pontosabban az SZDKU alelnöke, hogy sikerült koalíciós partnereket találni, amelyekkel képes megalakítani az új kormányt.
Iveta Radičovának július 8-áig van ideje arra, hogy megegyezzen partnereivel. Ezen a napon tartják egyébként az új parlament alakuló ülését is.
Mindent megteszek azért, hogy ez a kormány az állampolgároké legyen, a polgárukat szolgálja, hogy egy nyitott kormány legyen, ami elmondhatja 4 év múlva, hogy nagyon sikeres volt.
A kormánykoalícióra készülő négy párt már megegyezett a kormányprogram alaptéziseiben. Eltördik majd a nyelvtörvénnyel kapcsolatos büntetéseket. Kidolgozzák a kisebbségi kultúra finanszírozásáról szóló jogszabályt, de nem lesz kisebbségi törvény. Megállítják az ország eladósodását és harcot indítanak a korrupció ellen.
A kormánykoalícióra készülő jobbközéppártok ma meg is kezdték a tárgyalást a minisztériumok elosztásáról. Információink szerint a Híd a mezőgazdasági és a környezetvédelmi tárcát kaphatja. A híradót Rudartóra tudósította Pozsonyban.
Áldozatokat követett az árvíz Romániában. Kolozs megyében két halálesetről tudnak a hatóságok. Fehér megyében egy idős asszonyt sodort el a víz a Marosújvár melletti Csongván. Az ország 26 megyében sárga vagy narancssárga riasztást rendeltek el a szűnni nem akaró esőzés miatt.
Csongván a máskor méternyi széles patak medrén jött az ár, amely házakat döntött le, fákat csavart ki tövestől, és elsodorta az aszfaltot is az útról. Itt egy ház állt még tegnap reggel. Lakóját, egy 78 éves asszonyt elsodorta az ár, holtan találták meg. Itt működött a falu kocsmája. A tulajdonos tehetetlenül nézte végig, hogy mindene tönkre megy.
Ez az én gazdaságom. Amíg látja maga, addig az oszlopig, semmim sem maradt. Voltak gyümölcsfáim, voltak csirkéim, tyúkjaim, mindenféle. Egy disznó maradt életben.
Itt álltam az ablakban, gondoltam, csak nem jön akkora víz. De amikor láttam, kinyitottam az ajtót, hogy folyjon ki.
A hordalék gépkocsikat temetett be, a sodró víz eltörte a gázvezetéket, kidöntötte a villanyoszlopokat is. A helyszínen dolgozókat figyelmeztették, hogy a veszély nem múlt el.
Elsősorban az embereket mentjük ki a veszélyes helyzetekből, majd a mocsarat kell eltakarítanunk a házakból és a gazdaságokból.
A mentőakció vezetője arra kért mindenkit, hogy elsősorban a kijáratokat és a menekülési útvonalakat tegye járhatóvá.
A bukaresti kormány sürgősségi rendelettel módosította az adótörvényeket. Megadóztatják az étkezési utalványokat és szolidaritási adó fizetésére kötelezik azokat, akiknek több lakásuk van. A változások július 1-től lépnek hatályba.
Valószínű, hogy az ebédjegyek kisebb értékkel fognak jönni.
Ennek a Barkács áruháznak a vezetője arra számít, alkalmazottai havi 30 lejtől, vagyis 2000 forinttól esnek el a változás miatt.
Felmerült az is, hogy esetleg ne adjuk és növeljük a fizetéseket, de akkor mindkét rész még több adót fizetne. Tehát úgy az alkalmazott, nem csak a 16%-ot, hanem ennél többet, illetve az alkalmazó is adózna.
Ugyancsak 16%-os adó terheli ezentúl az ajándék, bölcsöde és üdülési utalványokat, valamint a végkielégítéseket. A banki kamatok másfél éve bevezetett adómentességét is eltörlik.
A banki kamatokra, bármilyen betétről is lenne szó, valamint a pénzpiaci műveletek hozamaira 16%-os adót kell fizetni a nettó nyereség után.
A szerencsejátékok adóját 25%-ban egységesítik, és eltörlik a kisnyeremények adómentességét. A kormány évi 300 millió euró többletbevételt remél a most hozott adórendelettől.
Gondok a H1N1 körül most nem a betegeknek. Vizsgálatot indított a Nemzetgazdasági Minisztérium és az EU Bizottság versenyjogi főigazgatósága is. Azt akarják kideríteni, hogy jogszerűen járt-e 2 milliárdos támogatás a H1N1 elleni vakcinát gyártó Omnivesznek. Közben az Európa Tanács is vizsgálódik a WHO-nál, hogy nem túlozták el a világjárvány hatásait.
Maszkos emberek a mexikói metrón és a H1N1 elleni védőoltásért sorban állók Romániában.
We need to be prepared.
Az egészségügyi világszervezet elnöke tavaly nyáron szólította fel a világ országait a vakcinagyártásra, mert súlyos járványt jósoltak. Most az Európa Tanács vizsgálatot indított, mert felvetődött a gyanú, hogy a WHO prognózisának hátterében a gyógyszerlobbi állt.
Akinek pozitív lelete volt, és meghalt ezt követően influenza-szerű tünetek mellett, azok 135-en voltak.
A fejlett országokban 18 ezre haltak meg. A WHO adatai szerint ez jóval kevesebb, mint ahányan szezonális influenza miatt halnak meg évente. Az országos tisztifőorvos azt mondta, egyedül azért érheti kritika a világszervezetet, mert még most sem hozza nyilvánosságra azoknak a szakértőknek a nevét, akik részt vettek a járványügyi tervezésben.
Nem tudjuk, hogy azok, akik ott dolgoztak, azoknak milyen gyógyszergyári kapcsolatai vannak esetleg, vagy nincsenek.
Közben a magyar vakcinát gyártó Omnivest ellenvizsgálatot indított a nemzetgazdasági miniszter, hogy törvényesen kapott-e a cég még 2006-ban 2 milliárd forintos állami támogatást.
Ennek az a célja,
hogy megtudjuk, hogy az adófizetői forintok, az a kb. 2 milliárd forint, az valóban jogszerűen lett felhasználva, vagy ha nem, akkor miért nem jogszerűen és miért vett fel jogi aggályokat.
A WHO egyébként továbbra is világjárványnak tartja a sertésinfluenzát. Most Magyarországon két beteget kezelnek súlyos tünetekkel.
A Gazprom 30%-ra csökkentette a Fehér Oroszországnak szállított földgáz mennyiségét, Minszk ugyanis átutalta a májusban szállított gáz árát. A Gazprom ultimátumot szabott Minsknek felhalmozódott adósságai kifizetésére. Miután ez nem történt meg, hétfőn 15, tegnap 30, ma pedig előbb 60, később 40, majd 30%-kal csökkentette a szállítást. Alekszandr Lukasenka fehér orosz államfő tegnap utasítást adott az Európába irányuló vezetékek lezárására. Az Unióban eddig nem csökkent a gázellátás, ezt jelentették a litván, a lengyel és a német hatóságok. Ez a három ország kap gázt a Fehér Oroszország felől érkező vezetéken. Az Európai Energiaügyi Biztos felszólította Moszkvát és Minszket, találjanak megoldást. Európa ugyanis nem eshet túlszul egy újabb gázvitának.
A biztos szerette volna tudni, hogy Belarus a sajtóhíreknek megfelelően valóban elzárja-e a csapot, de a miniszterelnök helyettestől nem kapott egyértelmű választ. Nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy ez lenne a szándékuk.
Turisták támadtak tüntetőkre Görögországban. Az egyik szakszervezet felhívására reggel tengerészek akadályozták meg 5 komp indulását az Atén közelében található Pireuszi kikötőből. Egy hajó sem tudott kikötni, több száz utas és turista rekedt rajta. Az akcióval az aténi kormány gazdasági megszorító intézkedései ellen tiltakoztak. A kikötői rendőri erők azonnal a helyszínre siettek, ekkor már egy nagyobb tömeg várakozott a parton, néhány dühös utas pedig az aktivistákra támadt.
Ez őrültség, amit művelnek. Vannak barátaim Ios szigetén, és tudom, vállalkozók és egyre szegényebbek. A turisták nem jönnek majd ide, mert látják ezt a televízióban, és lemondják útjukat. Rossz volt a tavalyi év, és az idei sem lesz jobb. Ezek az emberek nem törődnek a szigetlakókkal, csak saját magukkal.
Újabb csúcson a benzinár, mélyben a fogyasztás. Mától a 95-ös benzin 2, a gázolaj 5 forinttal került többe. Az egyre drágább tankolásra úgy tűnik egyre kevésbé vevők a magyarok. Májusig 150 millió literrel kevesebb üzemanyag fogyott a töltőállomásokon, mint egy éve.
Íme Budapest legkevésbé pénztárcabarát benzinkútja, ahol 357 forintot kell kifizetni egyetlen liter 95-ös üzemanyagért. Ez pedig már a legolcsóbb kút Kőbányáról, itt 22 forinttal kevesebbért lehet kapni ugyanazt az 1 liter üzemanyagot. Ezen a diszkonttöltőállomáson egymást érték a kocsik. Nem csoda, hiszen egy átlagos tankolással is csak nem 1000 forintot spórol ez az autós.
Oda kell figyelni mindig.
Főleg ilyen áraknál?
Hát ez iszonyú ez az ára. Nagyon sok.
Még többet, literenként 100 forintot spórolnak azok, akik etanollal tankolnak. Ennél a szervíznél azt mondták, sorbanállás van ezért a 40 ezer forintos készülékért, amely lehetővé teszi a kukorica származék elfüstölését.
Így megy bőetanolla.
Naponta 15-20 telefon, úgy konkrét, akivel beszélni is tudunk, az minden napra mondható. A beszerelésre egy-két autónál többet nem vállalunk, mert nagyon hosszú a beszerelési idő.
A helyzeten az állam is elgondolkozhat. Az elmúlt egy évben többször is emelték a benzin és a gázolaj adóját, de nem hogy több, hanem 25 milliárd forinttal kevesebb folyt be a kincstárba.
Ha a mai és az egy évvel ezelőtti e-napon forgalmazott benzin árát összehasonlítom, 53 forint eltérés van. Ha hiszi, ha nem, ebből az 53 forintból 37 forint abból adódik, hogy ennyivel nőtt meg az adó. Ez az alapvető oka az árnövekedésnek. És hát ha valami csökkentést lehet elérni, akkor az jövedéki adó csökkentése.
Az Ásványolaj Szövetségnél a napokban már tárgyaltak arról, hogy kezdeményezik a kormánynál az üzemanyagra rót jövedéki adó csökkentését.
Szakmai kritikák érik a készülő médiatörvényt, nem elég szakszerű és olyan általánosan fogalmaz, hogy azzal bizonytalanságot kelt. Ezt mondják az újságíró és a civil szervezetek képviselői a sajtószabadságról és médiaszabályozásról szóló törvényjavaslatról. Az Európai Újságírók Szövetsége tiltakozik a tervezet ellen, szerintük az visszafordítaná az órát a magyarországi sajtószabadság tekintetében.
Előzetesen kellett volna kikérni a szakma véleményét.
Még mielőtt benyújtották a törvényjavaslatokat, mondta a szocialista Mandur László. A bizottság elnöke szerint viszont most jött el az ideje a szakmai egyeztetésnek.
Még az általános vitája sem kezdődött el, tehát semmiről nem vagyunk lemaradva.
A szakma is változást sürget.
Nincs idő.
A közmédiumok állapota olyan, ami azonnali cselekvést igényel.
Halák László, a Hungária Közalapítvány kuratóriumának elnökségi tagja ugyanakkor aggályosnak tartja, hogy az oknyomozó újságírókat felmentenék a törvények betartása alól.
Mi lesz akkor, ha az újságírókat erre felhatalmazzák, a bíróságoknál, az ügyészségeknél, a rendőrségnél és más hivatásos bűnüldöző szerveknél dolgozó emberekkel, azokat milyen módon fogja a törvény visszatartani attól, hogy másoknak a jogát megsértsék?
A társaság a szabadságjogokért is több ponton kifogásolta a tervezetet. Szerintük például nincs szükség választási jogra, mert az nagyon erősen beavatkozik a szerkesztői szabadságba.
Egy televízió esetében a választási jogot vajon hogyan képzelték el az előterjesztők, ki és hogyan fogja legyártani a választható videókat például, mi történik akkor, hogyha a válaszban már jogszabálysértés van, akkor ki dönt arról, és hogy lehet az, hogy kötelező lenne lehozni egy szerkesztőnek egy olyan választ, ami önmagában másnak a becsületét mondjuk megsérti.
Az ülés után Rogán Antal, a tervezet előterjesztője azt mondta, módosítást nyújtanak be a válaszadás jogát, vagyis a helyreigazítást érintő szabályozással kapcsolatban.
Most nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Bajban a patikák, csőd közelben van a gyógyszertárak több mint fele, 12 milliárd forintos a tartozás. Tűzi játék helyett árvízi kármentés, már több mint 80 ezeren mondanának le az augusztus 20-ai fényparádéról. Csőd közeli helyzetbe került a gyógyszertárak több mint fele. A tulajdonosok szerint a liberalizáció miatt az elmúlt 3 évben sorra nyíltak a patikák, a kereslet azonban nem nőtt ilyen mértékben. A forgalmazóknál már több milliárd forintnyi tartozás halmozódott föl.
10-12 milliárd forintnyi összeg az, amivel a gyógyszertárak a gyógyszer nagykereskedőknek tartoznak ma Magyarországon.
Az egyik forgalmazó szerint ez az összeg az elmúlt 2 évben halmozódott fel, amióta bárki szabadon nyithat patikát.
Körülbelül 20%-kal több gyógyszertár működik ma Magyarországon, miközben 2007 óta a piac valójában nem nőtt, ami azt jelenti, hogy egy-egy patikának a forgalma, a jövedelmezőség körülbelül 20%-kal csökkent.
Ráadásul az új, drágább gyógyszereken kisebb árrés van, így még kevesebb a jövedelem. Hódmezővásárhelyen 2 gyógyszertár már bezárt, amíg működők pedig alig tudják eltartani az alkalmazottakat.
Most már itt egyre kevesebben vagyunk, meg 4 órában.
A gyógyszerészek szerint a patikanyitási stop kevés a változáshoz, szabályozni kellene az ajándékozást is.
A beteg nem azért megy egy bizonyos gyógyszertárba, mert ott jobb ellátást kap, hanem azért a csentréért, azért az üveggyöngyért, amiért oda járnak, és nem véve, és közben nem veszik azt figyelembe, hogy amelyik gyógyszertárat elhagyják, az a csőd szélére kerül.
Kőhegyi Ferenc azt mondja, Csongrád megye kisvárosaiban gyakorlatilag minden második patika veszélyben van emiatt. Előnyük a több városban gyógyszertárat működtető láncoknak van, mivel a nagyobb forgalom miatt nagyobb árréssel dolgoznak. A patikák helyzetéről megkérdeztük a minisztériumot is, de azt mondták, az egészségügyi államtitkár ezen a héten nem nyilatkozik. Szócska Miklós még június 10-én jelentette be, hogy patika alapítási moratóriumot javasol a kormánynak.
10 mázsahal pusztult el a Hortobágy-Berettyón, gyakorlatilag a teljes halállomány. Valószínűleg azért, mert az áradás miatt szennyvíz került a folyóba. Az élővilág regenerálódásához akár 3-4 évnek is el kell telnie a halász szövetkezet szerint. Ugyanez a folyamat megkezdődött az Agyván is. Szolnoknál is több ezer kis hal pusztult el. Ha melegebb lesz az idő és nem lesznek meg a szükséges eszközök a vízforgatáshoz, megtörténhet az itt is, ami a Hortobágy-Berettyón.
Pont ide hozta ki a szél.
Zsákokba szedik az Agyvában elpusztult halakat, több ezret. A motorcsónakokkal pedig a vizet kavarják, hogy legyen oxigén, hiába.
Ez egy holt döglődő víz.
Mert az Agyva vízen nem tud belefolyni a Tiszába, azaz mozogni a magas víz miatt. Az áradás ráadásul ide mosta a szemetet, a szennyvizet és a vegyszereket is, ezért pusztulnak a halak.
Jelenleg a legérzékenyebb, az élővilág legérzékenyebb egyedei hullottak el, tehát az apró testű halak, keszek, kárászfélék, illetve sügereket találtunk, de várhatóan majd a nagyobb testű halakra is sor kerül.
Itt is akár több mázsa hal pusztulhat el.
A Horgász és Halászszövetségek az illetékes minisztériumtól várnak segítséget. A technológia ugyanis már megvan a vízforgatáshoz, pénzük azonban nincs rá. A Duna Televíziót Szolnokról Rivész Erika tudósította.
Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Berettyón, a Hortobágy-Berettyón pedig másodfokra emelték a riasztást. Tovább emelkedett a Körösök vízszintje is. Nógrád megyében még mindig járhatatlan a Felsőtolt, Hollókő közötti beközőút és a Cserháthalád terén közötti úton a hétfőn lezúduló eső miatt. Közben a kormány munkanélkülieket irányítanak a gátak megerősítésére. Olyan közmunkaprogramot indítanak, amelynek résztvevői elsősorban árvízi védművek, gátak, vízközművek karbantartási feladatait végeznék el, hogy a május-júniushoz hasonló árvizek megakadályozhatók legyenek. Tűzi játék helyett árvízi kármentés. Eddig már csaknem 90 ezeren mondanának le az augusztus 20-ai fényparádéról, az erre szánt összeggel pedig támogatnák az árvízkárosultakat. Az egyik legnépszerűbb közösségi portálon tegnap indult a kezdeményezés. Mesterházi Attila, az MSZP frakcióvezetője és az LMP támogatja azt. A kormány szóvivő azt mondta, jövő héten tárgyal a kabinet arról, hogy a tűzi játék pénzt az árvízkárosultaknak adják-e.
Ez mindenképpen nagy dilemma, mert az egyik oldalon ott van ez a nagyon-nagyon régi, már szinte hagyománnyá vált augusztus 20-i tűzi játék, a másik oldalon pedig ott van egy ilyen rendkívül nehéz helyzet, amikor minden fillére szükség van a helyreállításokhoz, a károk rendezéséhez. Úgyhogy megfontolja a kormány, mert ez a körülbelül 100 milliós összeg, amennyibe egy ilyen tűzi játék kerül, ennek bizony máshol is helye lenne.
Nem hagynák a civilek, hogy NATO lokátor épüljön a Mecseki 3-as hegyen. A Népszava online szerint ez a legújabb elképzelés, amelyet a Fidesz vezetése is támogat. A 3-as hegy már a harmadik kijelölt helyszín lenne a Mecsek, a Zengő és a Tubes hegy után. Az aktivisták azt mondják, a civilek a Zengőért és a civilek a Mecsekért mozgalom már megmutatták, tudnak küzdeni. A 3-as hegyi radar ugyanígy jelentős társadalmi ellenállásba ütközne.
Hangsúlyozzuk, hogy itt a helyi lakosság már kifejezte a Zengő és Tubes ügyben ezt az álláspontot. Teljesen középen van a 3-as hegy, ami ugyanolyan hatással van a környékre.
A Honvédelmi Tárca megkeresésünkre azt mondta, a tervezett harmadik lokátor elsősorban nemzeti érdekeinket szolgálja, a minisztérium vizsgálja, hogy a harmadik radarállomás hol épülhetne meg. Július 1-től komoly büntetést kaphat az, akinek földjén parlagfüvet találnak az ellenőrök. Ha valaki elmulasztja a gyomtalanítást, akkor a terület nagyságától függően 15 ezer és 5 millió forint közötti bírságra számíthat.
Nagy erőkkel kaszálják a parlagfüvet, egy hét múlva már bírságol a hatóság. Az ellenőrzéseket három hivatal végzi.
Az első a földhivatal, akinek kötelessége földeríteni a fertőzött területeket, második a növényvédelmi hatóság, akinek el kell járnia és a bírságot kiszabni.
Belterületen a jegyzők indítják az eljárást. Július 1-től a hatóságok már nem szólítanak fel senkit a gyomnövény lekaszálására, rögtön büntetnek.
Azonnal közérdekű védekezést kell elrendelnünk, tehát kényszerkaszálást, és egyidejűleg növényvédelmi bírságot kell kiszabnunk a földhasználójával szemben.
A parlagfű pollenje kötőhártyagyulladást, szénanáthát, bőrgyulladást és akár aszmás rohamot is okozhat.
Zavar, mert nekem is vannak légúti problémáim, és hát az egész területet nem tudom lenyírni helyettük, de az enyém mellett előfordult, hogy egy-két métert én magam lekaszáltam.
Az allergiások száma ma Magyarországon körülbelül 3 millióra becsülhető. A felmérések szerint Baranya, Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest megyében a legmagasabb a pollen koncentráció.
Két ember élete. Nem mindennapi kultúrtörténeti kincse gyarapodott a Duna Televízió archívuma. 3000 betakazettát adományozott televíziónak az 1980-tól Torontóban élő ismert filmes alkotópáros Fellner Andrea és Vecsernyés János. A rendkívül sok színű anyag 30 év munkája. A világ különböző tájén forgatott életművet most ajándékként a felhasználási jog átengedésével együtt ruházzák át a Duna Televízióra. Az adományt ma Cselényi László, a Duna Televízió elnöke vette át.
A Duna Televíziónak van egy olyan sajátossága, ami Magyarországon egyik televíziónak sincs, hogy akkora kisugárzása van a világra, hogy egyik magyar televíziónak sincs ilyen lehetősége.
Számtalan olyan lehetőséget ad ez a nagyon-nagyon gazdag anyag, amivel remélem és reméljük, hogy a Duna TV élni fog, hiszen az volt a célja ennek az anyagnak, hogy ez éljen sokáig. Minél több ember örömére.
Ezrek jogáztak együtt New Yorkban, a Central Parkban. Nem csak a közös mozgás vonzotta a résztvevőket, elsősorban rekordállítás volt a cél, létrehozni a világ legnagyobb jogaóráját.
Özönlöttek a jogázni vágyók a New York-i Central Parkba. Azt sem szekte senki kedvét, hogy sorba kellett állni. A szervezők felírták mindenki nevét, így lehetett ugyanis hivatalosan is rekordot dönteni. Sasha Lewis volt a hatalmas jogaóra kitalálója. Azt mondta, nem csak a magas részvételi arány volt a cél.
Ez arról szól, hogy az emberek idejönnek, részt vesznek valamiben, érzik a pozitív energiát és részesei egy különös eseménynek.
A jogázásnak azonban néhány közösen elvégzett gyakorlat után vége szakadt. Nem a résztvevők fulladtak ki, elerett az eső, és biztonsági okokból véget vetettek a szabadtéri tornának.
Hamarosan sport, amelyben továbbra is a foci adja a legizgalmasabb perceket, a részletek Szőke Vikitől.
Ez így van, a C csoportban már eldőlt a továbbjutás sorsa, a D csoportban pedig késő este alakul ki a végeredmény, a további részletekkel hamarosan jelentkezem.
A híradó főhíreit nézzük még egyszer röviden. Megvan a Fidesz államfőjelöltje, Orbán Viktor Schmidt Pált javasolt a köztársasági elnöknek. A szlovák államfő kormányalakítási megbízatást adott Iveta Radičovának, megegyeztek a koalícióra készülő pártok. Pusztító árvíz Erdélyben, ketten meghaltak, több száz házat öntött el a víz. 10 mázsahal pusztult el a Hortobágy-Berettyón, szinte a teljes halállománya folyamat megkezdődött az agyván is. Híradó legközelebb 8 órakor lesz, aztán pedig közbeszéd, vendégünk lesz Nagy Anna kormányszóvivő és Halák László, a Hungária közalapítvány kuratóriumának elnökségi tagja. A közbeszéd után is érdemes velünk maradni, mert ma este a Várólista című kubai-mexikói filmet láthatják. Én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!
Gazdakör holnap reggel is 5:30 után 5 perccel. Tartsanak velünk!
Ébredjenek velünk is itt 6-8-ig a Duna televízióban holnap, és már is mondom a témákat. Újrainduló vonatok, vendégünk Fónagy János államtitkár. Aztán Panama a Velencei tópartján, a kár nagyobb, mint eddig látszott, a részletekről Balsai István, a Fejér megyei közgyűlés alelnöke beszél. Szóval ez is még sok egyéb érdekes téma várja önöket 6-8-ig holnap.
Térdizülete importkopása miatt sokáig nem élhettem teljes életet. Mióta azonban a Donát szedem, ismét tudok a családommal kirándulni, semmilyen korábban fájó mozdulat nem jelent gondot.
Már napi egy tasak Donapor gátolja a porckopást, csillapítja az ízületi fájdalmat és javítja a mozgékonyságot. Donapor és tabletta kiemelkedő glükózamin tartalommal. Dona, a térdvédő. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A Támasz Idősek Otthona és Nyugdíjas Ház Veszprémben működteti új, magas színvonalú intézményét. Az étkezésen, az orvosi ellátáson és a nővérszolgálaton túl fodrászat, wellness és gyógyászati szolgáltatások is rendelkezésre állnak. Lakrészek fürdőszobával és kiskonyhával már 950 ezer forinttól. Nálunk támaszra talál.
Kínzó fájdalom gyötri. Miért várna sokáig, hogy hasson a fájdalom csillapító? Az Advil eleve oldott hatóanyaga kétszer gyorsabban szívódik fel. Így gyorsan csillapítja a fájdalmat, ezért nem kell annyi időt a gyötrő fájdalommal töltenie. Advil. Erősebb a fájdalomnál. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.